Ma Pászak második napja van, és szerdai alkalmunk is erre az időre esik. Igazából sokszor ilyenkor gondolkodó esem, most hogyan tovább. Pászakot hagyjam ki, mint Isten ünnepét, és térjek át olyanokra, amire tudom, hogy mi a probléma egyes emberek, mivel adresszálják, célozzak, és beszélgetéshez egyből választ adjak. De minden ilyen mellékes gondolat helyett inkább a Pászak második napján elolvasott bibliai részt olvasom el, amit a zsinagógákban olvastak. Ez pedig király második könyvének a 23. fejezetének az 1-9. verse, és a 21. verset folytatom majd. És elküldött a király, és hozzágyűltek a Júdának és Jeruzsálemnek minden véne, és felment a király az úrházába, és Júdából minden férfi és Jeruzsálem minden lakosa vele volt. A papság, a proféták, az egész nép kicsintől formán nagyig, és minden beszédet elolvasa előttük a szövetség könyvének, amely megtaláltatott az úrházában. És odaállott a király az emelvényre, és kötéstőn az úr előtt, hogy ők az urat akarják követni, és az ő parancsolatait, bizonságtételét és rendelését teljes szívből és teljes lélekből megőrizni, és beteljesíteni a szövetség beszédeit, amelyek megvannak írva abban a könyvben, és ráállott a nép, az egész nép a kötésre. És megparancsolja a király Hilkiának, a főpapnak és a másodrány rendbeli papoknak és az ajtóőrizőknek, hogy az úr templomából hordjanak ki minden edényt, amelyet Bálnak, az Asarának és az egész mennyiségnek csináltak, és megígette azokat Jeruzsálemben kívül, a Kidron völgyében, és azok hamvait a Bételbe vivé. És kiírta a bálvány papokat is, akiket Júda királyai állítottak be, hogy a magaslakotokon tömjenezzenek Júda városaiban és Jeruzsálem körül, és mindazokat is, akik Bálnak, a napnak, a holnak és égi jeleknek és az egész mennyei seregnek tömjeneztek, kivévére az úr a házából az Aserát és is Jeruzsálemen kívül a Kidron patakja mellé, és megígette azt a Kidron völgyében, és porrá zúzta annak porát a község temető helyére hintén. És leronta a férfi paráznák házát, amelyet az úr háza mellett voltak, és amelyekben az asszonyok kárpitokat szőttek az Aserának. És behozatta az összes papokat Júda városából, és megfertőzte a magaslatokat, amelyeken a papok tömjéneztek. Gebától egészen Berseváig, és lerontotta a kapuk mellett levő magaslatokat, és amelyet Józsuénak, a város fejedelemnek kapuja előtt voltak, balkész felül a város kapjában. De a magaslatok papja soha nem áldoztak az úr oltárán Jeruzsálemben, hanem a kovásztalan kegyeret az ő atya fiaik között ették, megfertőzte a tófetet a Himon fiának völgyében, hogy senki az ő fiát lát átnevése a tüzemoloknak. A 21. verstől is parancsolt a király az egész népek, és azt mondta, ünnepeljetek Páskát az Úrnak, a ti isteneteknek, mint megvan az írva a szövetség könyvében. Mert nem szerezhetett olyan páska a bírák idejétől fogva, akik az Izraelt ítélték, sem pedig az Izrael és a Júda királyok minden idejében, hanem csak Jósiás 18. esztendében szereztetett ilyen páska az Úrnak Jeruzsálemben. És kivesztette Jósiás király a ördöngőseket, a titokfejtőket, a teráfokat és a bálványokat, és mindazokat az utalástosságot, amelyek láttattak Júda földjén és Jeruzsálemben, hogy helyreállítsa a törvénybeszédét, amelyek megvalának írva a könyvben, melyeket Hilkia pap talált meg az úrházában. Nem is volt ő hozzá hasonló király ő előtte, aki úgy megtért volna az úrhoz teljes szívéből, és teljes lelkéből, és teljes erejéből. Mózes minden törvénye szerint, de utána sem támadott hozzá hasonló. És igazából ez a Pászaki történet, amit a királyi könyvéből olvasunk, sok-sok üzenetet tartalmaz. Nem volt soha olyan ünnep, és nem volt soha olyan király, aki ilyen szép Pászakot, ilyen tökéletes Pászakot megült volna a néppel együtt. És amikor egy ünnepnél vagyunk, ma is meglepetéseim voltak azért, hiszen találkoztam zsidó emberekkel is, akik messze nem ünnepeltek, pedig ünnepelni kellene. Sőt, magam is olyan helyen voltam, ahol egy boltba találkoztam a bolt vezetőjével, aki éppen a zsinagógába kellett volna lennie, de ugyanúgy élte a hétköznapi életét, mint más ember. Tehát Istennek az ünnepei még formálisan a judaizmus szerint is nem igazából üli meg már a zsidó sem. Ez a történet, amiről itt olvasunk, egy helyreállításról van szó. A helyreállítás arról szól, ami ezt a történetet, a Pesachi olvasatának az előzményét erősíti meg, hiszen előtte 8. versben olvasom a 22. fejezetben, és mondta Hilkia a főpap Sáfánnak, az írodáknak, megtaláltam a törvénykönyvet az úrházában, és Hilkia odaadta a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Hogy találták meg a törvénykönyvet? Úgy, hogy pénzt mentek keresni a templomba. Össze kellett szedni azokat a pénzeket, amit beszedtek a néptől a templomnak az építésére, helyreállítására, és úgy mellesleg megtalálták a törvényt. És ebben a bibliai részben, az előzményben igazából szomorú tényeket kell látni, hogy a templomban ma is ez a lazasság van. Pénzt keresnek, és megtalálják a törvényt. Nem a pozitív üzenete ennek a szép, hogy megtalálták a törvényt, hanem mellette az a negatív is ott van. Hogy a templomban nem azért mentek, hogy a törvényt olvassák, nem azért mentek, hogy az Isten tiszteleti rendet rendben megtartsák, hanem más dolgot, hogy mellesleg megtalálták a törvényt is. Hogy mennyire szeret Isten bennünket, igazából számunkra is ugyanez a történet, az aktuális, bárcsak, amikor mi mást keresünk, ott, ahol Isten elrendelt nekünk egy helyet, ez szent, megszentelt egy helyet, ahol mi mást keresünk, bárcsak megtalálnánk a törvényt. Hiszen a törvénynek a helyreállása az, ami megadta azt, hogy újra lehet ünnepelni, és a törvénynek a megtalálása az, hogy meg lett tisztítva minden, úgy, ahogy olvastam ebben a bibliai fejezetben. De mégis mi volt ebben a korban a jellemző, mi volt ebben a korban az, ami ilyen utálatos volt? Az, hogy bent a templomban már annyira felelőtlenek volt a választott nép és a papsága, hogy ott volt Asera bálványa, ott voltak a bálványimádok, mint olvastam, nem csak Asera volt felállítva a templomban, hanem bent a bálványimádása, a csillagok és a holdak imádása, úgy, mint annak idején Ábrám is természetimádó ember volt, még míg Ábrahám lett, ugyanígy működött a természetimádás, pedig Isten tiltotta a csillagoknak és a mennyei jelenségeknek, az égitesteknek az imádását. Egy visszafejlődés történt. Súlyos visszafejlődés, hiszen a jeruzsálemi templomban ott voltak a természetimádó, a természetet imádó, és már nem a teremtőt imádó emberek, ott voltak az asarát imádó emberek, és ezeket úgy, ahogy van, szinte fizette a nép, hogy ő értük, ő nekik szolgáljanak. A lazasság, ez a mi lazasságunk ma is jellemző, a keresztény lazasság is. Úgy mellesleg van törvény is. Mi a pénzt keresünk, hogy hogy építsük a gyülekezetet, hogy működjön az egyház, hogy működjön az életünk, és hogy hatalmas kegyelem és szeretete Istennek, hogy jé, ott a törvény, megtaláltuk. Egyszerűen rádöbbenek, hogy miért is vagyunk itt. Hogy miért vagyunk, miért működik ez az egész. Krisztus teste és a hívő élet miért működik. Ezt megtalálni, hogy van egy törvény, Istennek egy szövetsége velünk, és igazából húsvérnek a üzenetét is hozzá lehet kapcsolni, a szövetség könyvét elő kell venni. Igen, emlékezni kell most az utolsó vacsorára. Számtalanszor elmondtam már, hogy a húsvérnál lényegesen fontosabb dolog az utolsó vacsora. Lényegesen fontosabb. Mert a szövetségkötés ott történt, és húsvétkor a feltámadásnál lett valóság. A történést, a születésnap, a megfogantatás, a megszületése az az utolsó vacsora volt. Megtaláltuk a szövetséget. Megtalálni a szövetséget ma nem más, mint az utolsó vacsorára emlékezni. És ez nem zsidó peszákolás, szédereste megtartása, hanem szinte kötelesség lenne megtalálni a törvényt, Isten igéjét, Isten akaratát, bizonságét és ígéreteit, mert megtaláltuk a szövetséget. Megtalálni újra Krisztust, és Krisztus által azt a szövetséget, ami deklarálva lett az egész világon lévő minden embernek már az utolsó vacsora idején először íme az új, pontosabban megújított szövetség. Ez történt ebben az időben is. Megtaláltuk a szövetség könyvét. Megtaláltuk. És a király nem habozott, összehívott mindenkit. Kicsit, nagyot, mindenki, aki értette. És bárcsak megtörténne most is egy húsvér nevű ünnepen, ami nem ez történne, hanem valaki a szószékről megszólalna, hogy megtaláltuk az egész hívő életnek az értelmét. Megtaláltuk az egész utunknak a kezdetét, hogy Isten azt akar, hogy veled békeszövetségben legyünk a húsvéti áldozat váltságmű által, Krisztus váltságműve által. Erről kellene beszélni, megtaláltuk. Nem a testnek az elvesztése, hogy üres a sír, nem a nagypénteki jajongás és egyebek, hanem bárcsak lenne ma is olyan hívő ember, aki a gyülekezetekben megszólalna, megtaláltuk a szövetséget. Hiszen itt tartom ma már, hogy találunk egyházakat, gyülekezeteket, mindenféle csoportosulásokat, és sokszor nem lehet tudni, miért vannak együtt. A pénzt keresik, és tényleg Istennek a nagy-nagy szeretete, hogy valaki egyszer azt mondja, azért jöttünk oda össze, mert megtaláltam a törvényt. A törvényt, amit nektek akarnék adni. Az egész hívő életnek azt a lényegét, hogy miért vagyok én hívő ember. Miért? Mert egy szövetségnek a része lehettem Krisztus váltságműve által. Ahogy a zsidóság egy szövetség része lehetett az ősöknek, a Szinai hegynél megkötött szövetsége által. És hogy elveszett ez a szövetség? Hogy Jeruzsálemben a templomba Salamon se hitte volna, Dávid se hitte volna, hogy a templomba Asera van, és ott van mindenféle bálványimádásnak a gyökere szinte, hiszen az Ószövetség elején már tudta válaszolt nép is, hogy égő áldozatot, ember áldozatot Isten nem akar, és ebben az időben folytak az ember áldozatok is a Kidron völgyében. Folytattuk a természeti jelenségeknek és teremtményeknek az imádata, és folyt a bálványimádás. Ezeket mind le kellett rontani. A törvény megtalálásának a következő lépése megtisztítani a templomat. És én úgy gondolom, hogy megtisztítani a templomat, ez ugyanaz a történet, mint Jeshua Masiának az életében, amikor kitisztított először, kiűzte a kufárokat a templomból, és utána azt mondta, hogy lebontom és fölépítem. Itt is ez történt, lebontották Asherának a oltárát, lebontották a bálványoszlopokat, a magaslatokat, mindent lesöpört ez a király, mert megtalálta a törvényt, a szövetség törvényét. Vajon megtaláljuk a szövetség törvényét, és ha megtaláltok, én úgy érzem, úgy látom, hogyha megtaláltam Isten akaratát, és az egész hívő életnek a lényegét, alapvetően elkezdődik az a tisztítás, ami itt is történt. Asherát ki, úgy, ahogy van, nem ott a helye. A bálványimádásnak nincs helye ott, ahol egyetlen egy Isten van az örökkévaló Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob Isten. Ahol Isten van, ott nem lehet imádni mást, semmiféle mennyi seregeket, mondhatnám azt, hogy hamis karizmatikus nem lehet senki, aki Szent Szellem gyümölcseit és a Szent Szellemet imádja. Nekünk Ábrahám és Izsák és Jákob Istenét, Jeshua Mesiát imádjuk, és a Szent Szellem a Szent Háromság része, de nem bálványozható se ő, se az, amit Isten általa elvégez, illetve Krisztus elvégez általa, önmaga által. Nem lehet imádni azokat, amit most különböző karizmatikus csodáknak nézünk és teszünk. Isten megtiltotta. Nem lehet imádnunk az angyalokat. Nem lehet imádni azt, amit a pogány és természetimádó ősök tettek valamikor. Nem lehet ezt tennünk. Tehát ugyanígy meg kell, hogy tisztuljon a templom. Azoktól az imádoktól, ami szépnek hangzik, hiszen a mennyei seregeket imádták, de tilos, mert egyetlen egy imádandó van a Szent Háromság Örök Isten. Egyetlen egy imádandó van. És ezt is rendezni kellene, mert bent a templomokban valóban ebben a lazasságban mindent imádnak ma is. Imádják a teremtményt, imádják a természetimádó módon sok mindent, imádják az embereket, egymást, a pásztort, a testvért és a Szent Szellem ajándékai, és egyéb mind bálványként is működhetnek, sőt, akár működhetnek varázseszközként is, hiszen az igézés az nem különbözik sokban az igézéstől, amit negatív értelemben értünk. És ez mellett ott van a másik, amikor ezt a borzalmat is el kell olvasni, hogy ugyanakkor Jeruzsálem közepében ott voltak a himringyók, bocsánat, férfi paráznák, inkább magyarul mondom, jobban lehet érteni, paráznák, akik ott voltak, és ezeket is úgy, ahogy volt, szélzavarta ez a király, miután megtalálta a szövetségkönyvét. Én ennél a pontnál megállok, mert az könnyű elmondani, hogy vannak bálványok, könnyű elmondani azt, hogy vannak természetimádók. Hány de hány hívőt ismerek, aki ránéz az orgona bokorra és Istent látja, meg a természetimádó, és nem is tudja talán, mert annyira érzelmi a keresztény élete, hogy a természetet imádja igazából Isten nevében. Ma is általános esemény ez, általános megélés, de erről keveset beszélünk, hogy mi a férfi parázna, illetve voltak ott nők is, akik éppen készítették, szőtték a ruhaanyagot, pontosan Aserának. Kik a férfi paráznák? Érdekes módon kikerüljük mindig ezt a kérdést. Pedig vannak, és hogyha kell tisztítani, akkor beszéljünk róla, akkor ma is kell tisztítani. És nem minden esetben a parázasságról arra kell beszélni, hogy valaki homokos, vagy valaki éppen pervez módon éli meg az életét férfiként. Sokkal több ez. Hiszen itt a templomban voltak, és a templomban ezek a férfi paráznák tulajdonképpen a templomnak nagyon jól élvezőmező eszközei voltak. Ők szó szerint prostik voltak, ennek a bevételéből nagyon jól működött a pénzügyei a templomnak. Annak a templomnak, ami Isten templomaként kezdődött, és így elromlott, és úgy is hívták, hogy kutyapénzt kapnak, mert a Bibliában a kutya az a parázna embernek, parázna férfinek a jellemző neve, a zsidó név szerint utálatos, tehát utálatos pénzt kaptak, és ebből az utálatos pénzzel működtették a templomot. Nagyon jó bevétel volt a templomnak, és ők hivatásos prostik voltak. Ha erről beszélek, hogy férfi prostituáltak, akkor különbséget kell ám azért tennem attól, hogy női vagy férfi prostituált. És én most ki tudom mondani a Bibliának az ismeretében, hogy ez, amit ott megnevesített a Biblia, hogy ki lettek zavarva, a férfi prostituáltak, ez súlyosabb valóban, és a Biblia nem is említője a női prostituáltokat, hogy azok milyen súlyos bajokat okoztak. Mert a férfiak sokkal, de sokkal súlyosabb problémát okoztak. Miért? Azért, mert ma is a férfiaknak az elprostituálódása szellemi, lelki és fizikai tragédiát, halált okoz. Ha valaki érdekből odaadja magát az egyházának, prosti lesz, mert valamiért valamit, eladom magamat, és ezért kapok valamit, ezzel megszűnhet teljesen az a pátriárkális rend, ami szinte mindennek az alapja a hívő ember életébe, és ennek a világnak is az életébe. Aki erre megy, erre áldozza az életét, egyértelmű, hogy nem lesz apa. Egyértelmű, hogy a nővel való viszonya nem hoz gyermek gyümölcsöt, és egyértelmű, hogy ebben az állapotban Isten törvény se nem taníthatja, se nem tudja továbbadni, mert nyakik bűnben van, halálos bűnben a paráznaságban. És ez a férfi prostitúció bizony működik. Működik, és itt kezdhetném az Ödipusz komplexussal, ami Magyarországon például általános a nőuralom, és ezt most nem úgy mondva, hogy a nőket megalázzam, hanem szellemi értelemben, akár a katolicizmusnak a Mária imádata, vagy a sok-sok más egyháznak, vallásnak a női imádata, ez a férfi identitás veszél, ami nem férfi identitás, hanem a férfinek Istentől elrendelt kötelessége, amit vállalnom kell. És aki odaadja valakinek a lelkét, szellemét, testét, abban a pillanatban Isten ellenes tettet követ el. Egy nőnél is természetesen, de a férfinél hatványozottabb, súlyosabb az ítélete Istennek. Mert elveszíti azt a folyamatosságot, hogy ad tovább gyermekedet, mert egy nő soha nem tudja tovább adni a gyermeknek azt a törvényt, amit Istentől adott. Mint ismerete, sokszor is beszéltem erről, hogy a nő nevet ad a dolgoknak, amíg a gyerek kicsi, és a férfi az apa, aki tanítja a gyermeket, hiszen a tanítás nem más, hogy tudja, mi az, ami már a mamától tudja, hogy hívják, a férfi racionalitása által meg tudja mondani, vigyázz, mert megéget, vagy kemény, vagy nehéz, vagy vág. Tehát a működésénél a tanítás a lényeg, a névadásnál a gyermeknek a körülbelül 3 éves koráig az asszonynak, az anyának a tanítás, nevelése, hogy nevet ad a teremtett világnak, amit benn együtt van a gyermekével. Nevet ad, hogy ez a labda, az apa focizik. Nevet ad, hogy ez a kalapács, az apával veri be a falba a szöget. És mondhatnám ezeket a példákat, hogy az apa racionalitása egyben a tanítás alapja, és aki ezt nem éli meg, súlyosan és számtalan törvényt úgy, ahogy van, megszeg. Tehát azért, hogy a folyamatosság mehessen, a törvény megtalálása, a szövetség könyvének a megtalálása után mindenképpen likvidálni kell a férfiaknak ezt a szó más értelemben is érthető impotenciáját, hogy képtelen tovább adni, mert a teste lelke rabságban van, prostituált. És a prostituált nem tud továbbadni csak bűnt, tehát ha tovább is adja, ne képezzen, ne neveljen több prostituáltat a gyermeké által, ha mégis lenne, hanem csak tisztán Isten törvényét, igéjét, szövetségkönyvét tudja továbbadni. Miért kell ezt kihoznom, ezt a férfi prostituáltságot, a férfi paráznaságot? Azért, mert ez általános. Sajnos ma teljesen általános. Sajnos. Az elnőiesített gyülekezetek erről szólnak. A férfiak eladták magukat. A nagy emancipációnak a súlyos következménye az, hogy a férfiak zöme paráznaként él, még a házasságban is. Sajnos ki kell mondani. Istennek a rendje az volt, hogy a férfi elkészítette azt az otthont, ahol hazavitte a feleségét. Ma, ha körülnézek, a szolgálataimnak nagyon jelentős része arról szólt, hogy a férfinek nem volt lakása, nem volt olyan lehetősége, hogy fogadja a feleségét, és betakarja, és így tovább, ami Isten törvényében van, és ezért érdekből, úgy, ahogy van, paráznává lett. Ma ez nagyon divatos dolog, és számtalanszor el kell mondanom, hogyha egy nőnek van lakása, egy férfinek nincs lakása, nagyon-nagyon menjenek Isten elé, mert paráznaság lesz belőle. Lelki, szellemi a paráznaság. Nem a testéről beszélek, mert élhetnek együtt, egymás igényeit kielégítve, de a nőnek elkötelezett férfi alkalmatlan a tanításra. Alkalmatlan, mert valamiért odaadta magát, magyarul a lakás a paráznosságnak a záloga. Azért, hogy lakok valakivel, azért odaadta magamat, és egy férfi odaadja magát, abban a pillanatban nincs lehetősége a fennhatóságot pozitívan, és a betakarást gyakorolni a nőn. Ezért kell beszélni arról, hogy nem csak a bálványokat kell kiirtani, mint tették annak idején a szövetségkönyvben megtalálásakor, és a szövetségkönyvben nem ver le az első alkalomból mindjárt a páskönyvnek a megtartása, hanem ha mi megtaláljuk, valóban megtaláljuk a szövetségkönyvét, és megértjük azt, hogy Krisztus által van szövetségünk Istennel, békeszövetségünk, a mi életünkben is rendeződni kell a férfi viszonynak. Nincs a férfi alárendeltség, mert ez paráznoság. De van férfi feladat, és van férfi identitás. Ami nem jó magyar szokás szerint ököljogot jelent, és ütöm agyon. És uralkodom, hanem betöltem azt, amit Isten adott nekem. Mert ebben a szövetségkönyvében benne van ám az is, hogy a férfinek hogy kell viselkednie, és ma is erről lehet sokat tanítani, hogy mit él meg egy zsidó ember is, még nyomaiban és maradványaiban azt, amit Isten adott egy férfinek, hogy hogy tiszteld a feleségedet, mert nem alárendelted, és még KFT szinten se 51-49-ben vagyunk, hanem abszolút egyenlő jogviszonyban vagyunk. Abszolút a betakarás az felelősség és nem uralkodás, és mondhatnám a többit, amit oly jó lenne tanítani. De végül is itt a templomnak a helyreállításának ezért lényeges része, hogy az én belső templomomnak, magamnak a helyreállása legalább annyira ugyanez a rendszerint megy, mint egy házasság templomának a helyreállása, elindulása, vagy egy közösség helyreállása Krisztus testében, mint ami itt történik. Bálványok ki, nincs lelkendezés, itt imádjuk a mennyei angyalokat, meg a pásztorokat és a nem tudom kicsodákat, nincs bálványimádás, kitakarítjuk, nincs emberáldozat, ez is valami szinten működik ám, mert azért sokan eladták ám a lelküket, tehát nem csak a drámaíróktól kell venni az eladott lélek történetét, hanem saját magunk is tudjuk, hogy eladták a gyülekezetnek, eladták az egyháznak, eladták a nagyfőnöknek, az egyházi nagyfőnöknek az életüket. Kinek vagyok a birtoka, kinek vagyok a tulajdona, ez működik. És emberáldozat az, amikor magamat odaszántam apácának, anyácának, és mitten minek, nem pedig senki nem kívánta, ez is egy parázmasságám a javából. És ez a helyreállásnak működni kell, amit Peszak második napján olvas a zsidósága, olvasott most, hogy megszűnni a bálványimádásnak, kitisztítani a templomot, kizavarni a férfi paráznaságot. És mint szellemiséget ki kell zavarni a férfi paráznaságot. A férfi identitás helyreállása Peszakkor súlyosan kötelességünk a templomnak, a templomi ünnep előtt maga a takarításnak a része a férfiaknak a helyreállása. Nincs eladott életű férfi, mert különben az a templom nem szent. Nincs oda alárendelt férfi egy házasságba, aki eladta magát. Különböző hasznokból és kényszerekből sokszor a nőnek nincsen, mert nem paráználkodhatok. Egyéb iránt ezt fokozhatom tovább is, nem csak férj-feleség viszonylatából a nő uralom dívik, hanem egy férfi nem adhatja el magát egy családnak sem. Hogy én annak a családnak kénye kedve szerinté prostia vagyok. Megkapom a feleségemet, én is jól vagyok, köszönöm, de ők uralkodnak rajtam. Én adtam ezt, ők fizetnek így. Ez prosti, ez bizonyos értelemben a férfi parázasságnak egyik jelképe. Nem adhatom el magamat, minden az enyém, és meg kell élnem. Férfi identitásomat testben, lélekben, szellemben is. Szabadnak kell lennem, és ennek a templomnak tisztának és szabadnak kell lenni. Kell lenni mindenféle emberi uralomtól is. A férfi paráznaság ez jelképezi az önként feladott szabadságot, az érdekből eladott életemet, lelkemet, szellememet, és ezt Isten vissza akarja adni, hogy az ő uralma alatt éljük meg. Férfi paráznákkal nem lehet mit kell tenni, ki kell pucolni. És ez akár egy közösségben is előfordulhat, ahol az történik, hogy a nő a diktátor, ott a férfi minimum nullás, le van blokkolva, minimum. Egy ideig megy, utána tisztázni kell, ki a férfi, ki a nő. Mi a férfi feladata, mi a férfi kötelessége, és mi a nőnek a helyzete, szerepe, és nagyon tisztességes, egyenrangú, másik identitása, női identitása. Bizony erről kell beszélni, mert egy közösség sem tisztul meg akkor, hogyha a nőuralom bárhol felüti a fejét. Meg kell tisztulni. És ez nem a nőknek a visszaszorítása és a nőknek a leuralásáról szól, hanem arról, hogy a nőknek engedni, sőt segíteni kell a férfiaknak a szolgálatát. A családon belül, a házasságon belül, és ezen túl természetesen a közösségen, Krisztus testén belül is. És ekkor mondható el, hogy nem volt olyan szép és olyan jó Peszak. Ahol rendben áll, ez a rendbe kerül, és rendeződik az, hogy a férfinek mi a helye, rendeződik a bálványimádás kiirtása, megtisztul a Kidron völgye is, mindent kihajtunk, megtisztítunk, a férfi identitás helyreáll, ott lehet ünnepelni. Akkor nyílik meg a templom, mert a férfiak a szövetségnek a hordozói, a család papja a férfi. És a családnak a feje a férfi, aki úgy családnak a feje, hogy nem egyszerre 10 ember megy Isten elé, hanem a 10 családtag nevében egy valaki, idézőjelben mondom, viszi a balhét, tehát Isten elé áll, mint egy személyes képviselő. A jóért, az ítéletért épp úgy, mint az áldásért. Egy személy képvisel egy családot. És ennek a férfinek szabadnak kell lenni. És minden papi tulajdonsággal rendelkezni kell, tárgyalagosságtól kezdve, törvény ismereten át, az Istennel való kapcsolat rendszeres és folyamatosságán keresztül mindenben rendben kell lenni. Tehát a férfi paráznasságnak meg kell szűnni. Mert a férfi paráznaság kizárja azt, hogy házasságok kötődjenek, kizárja a szolgálatokat, kizárja Krisztus testének a növekedését is. És úgy az embernek, ha belép egy házasságba, vagy benne van egy házasságba, rendezni kell. Nincs férfi paráznaság. Ki kell dobni. És ebben sokszor lehet, hogy a nőnek is szembesülni kell vele. Igen, én tartom, teszem azt hatalmam, hatalmi eszközeimmel paráznaságba a férfit, nem engedem, mert enyém a lakás, mert enyém a jobb helyzet, a mai világban ez általános is lehet sokszor. Ez a felborult rend szinte erőt ad arra, hogy női uralom legyen Isten rendjétel ellentétesen, miáltal férfi paráznák vannak, akik behódolnak a nőknek. Jezabelnek behódolni önállóan, az férfi paráznaság. Egy Akábot, a Jezabel férjét is mondhatnám, hogy bármennyire férfi volt, férj volt, mégis paráznaságba ért Jezabellel. És akkor nem működhet a templom, akkor nem működhet az ünneplés, nem lehet Isten elé menni. Sose volt olyan szép Peszák ünnepe. És én úgy gondolom, hogy Peszák napján azt kell mondani, legyen még szebb és még-még szebb ünnep, mint az ezévi volt. Mert ezt az ezévit is nagyon sok helyen pontosan az aserák, pontosan a bálványok és pontosan a férfi paráznák jelenléte, pontosan az, amelyik éppen leblokkolta és nem működött. Mert mindenkinek van saját maga kis terápia, akarom mondani, házi bálványa, mindenkinek van egy kis saját bálványa, amit imád. És ma én kétségeket élek meg, hogy a zsidóság mennyi része volt Isten előtt, és mennyi része volt akármilyen bálványa előtt. Valóban Isten ünnepét élte meg a zsidóság ma, mert a tapasztalatom az, hogy nem. Itt nem a törvénykezésről beszélek, hiszen ha most arról beszélek, hogy Peszák második napján ez az alkalom elmaradt volna, hiszen a judaizmus szerint én ma nem utazhattam volna, nem dolgozhattam volna, semmit nem csinálhattam volna, teljes nyugalomba kellett volna lenni, mint egy szombati napon. Igazából arról beszélek, amikor már csak formális egy Peszáknak a megünneplése. Amikor valóban a saját bálványaim uralkodnak rajtam, a pénzem, a vágyaim, és mondhatnám sorba, nekem felmentést adok magamnak azért, hogy nem magam miatt nem vagyok otthon a családommal ezen a napon teljességben, hanem azért, mert Isten előtt vagyok, és Isten előtt lételnek van egy folytatás, hogy hozni is kell azt, amit Isten adott. Tehát nem a judaizmus merev, halakikus törvényét kell betartani, hanem Isten rendjében kell élni. De az, hogy Isten rendjében legyünk, valóban meg kell élni ezt, bálványokat félre. Vajon ezen a Peszákon, de inkább mondjuk úgy, legyen most a keresztény húsvét. Peszák odébb van, időrendileg van egy eltérés a két dátum között, de értékében ugyanaz szövetségkötés, a könyvnek a megtalálása. Valóban most az új szövetségre, a törvény, a békeszövetség megtalálására valóban jön-e a válasz? Ha valaki Krisztusról tesz bizonságot, és Krisztus nem más, mint Isten szeretete és Isten szövetségkötésének a jogosult királya, felkent királya, valóban akarja valaki, hogy szép legyen a húsvétja? Hogy valóban Isten szerinti ünnep legyen? Mert akkor el kell kezdeni a bálványok kiirtását. És én most nem akarok belekötni a húsvéti hímes tojásba és egyéb pogánságból maradt műtyűrbe, bigyóba és egyéb szokásokba belemenni. Mondjak azt, legyen inkább néprajzi, mert sok ember nem is érti ennek a pogány és bálványimádó múltját. Nem akarok ebbe belemenni, hanem a mélységébe akarok belemenni, hogy most húsvétkor kit imádok. Az, hogy zabálok, meg összejön a család, meg nem tudom mi van, meg szép az asztal, mert abban a pillanatban az a húsvét, az nem Isten ünnepe. Az a Peszáknak semmi köze akkor hozzá. Akkor az kitisztítandó, úgy, mint annak idején a templom. Ha már megvan a törvény, megvan találva valaki, szóljon, hogy tartjuk is meg. És kezdjük el a tisztítást. Kezdjük el a lényegről beszélni. A törvényről, hogy Isten szövetséget kötött velem, megvan a szövetség könyve. Talán mondhatnám ezt ilyen jobb, érthető szóval, hogy megtaláltuk az új szövetséget. Hiszen minden népnek ezáltal van szövetsége, egy újított, már mindenkinek adatos szövetségről beszélünk. Megtaláltuk az új szövetséget, megtaláltuk a kaput Istenhez, és megtaláltuk a kapcsolatot Istennel, mert történt a feltámadás, és Krisztus győzelme váltságműve. Akkor folytatódjék a tisztítással. Folytatódjék a tisztítással, hogy bálványok kifele, nincs rá szükség. Folytatódjék az emberáldozások megszűnésével, hogy nem adom oda magamat oda, hova kell. Az életemet adtam a hazáért, és egyéb szlogenek, és a császárnak, meg a királynak, meg a pártnak, meg a cégemnek, meg akárkinek. Kinek adtam oda az életet? Megölt. Oda kidobtam a Kidron patakba, a Gehennára dobtam ki szinte. Ezen az időben legyen egy tisztítás. Most húsvétkor tisztításnak az ünnepének kell lenni. Nem csak a homeconásnak, nem csak a kovászosnak az eltüntetése, hanem még tovább. Legyen egy olyan örömünnep, megtaláltuk. Ebben olyan szép üzenet van. Megtaláltuk a törvényt. Nem azt kerestük és megtaláltuk. Pénzt kerestünk, hogy működjen a dolog, működjön a templomnak a működése, kell a szakembereknek fizetség, és így tovább, ahogy ebben a történetben van. Megtaláltuk a törvényt. Olyan jó lenne a nagypénteken a fekete drapériát bedobnák a tűzbe, és egy hallelujázás, és egy öröm ünnep lenne. És telve lennének a helyek, ahol valaki fölkiált, megtaláltuk a törvényt. Megtaláltuk a szövetség könyvét. Van értelme, tudjuk merre, hogyan éljünk, hova menjünk. Nép vagyunk, Istennek van dolga, ígérete, bizonsága, útmutató törvényei, rendelkezései vannak, hogy hogyan éljünk. Mi kell még több? Hát erre nem lehetne kiabálni, hogy jaj, de jó, megtaláltuk. De hogyan? Hogy így, hogy tovább a templomot tisztítsuk. És azt mondani, hogy igen, én valamikor úgy lettem teremtve, vagy tisztán. Valamikor az ember is úgy lett teremtve, ahogy teremtette Isten, és elromoltunk. És ma is a templomokban ugyanez van. Álványimádás van, ma is emberáldozat van, és ma is ott vannak, ami kitakarítandók. Ott vannak. És a személyes életünkben is ott vannak a kitakarítandók. Ott vannak a bálványok, ott van a paráznaság is. Hiszen az emberi kapcsolatok zöme arról szól, hogy én adom, te mit adsz. Parázna. Nagyon rokon a paráznasággal. És ebben a mostani elfajzott korunkban, elferdült korunkban, hadd mondjam azt, hogy a férfiaknak talpúra kell állni, és a nőknek meg nyitottnak kell lenni, hogy álljanak helyre a férfiak. Mert nem fog működni se a család intézménye, se a saját életed, és se Krisztus teste nem működik normálisan, a férfiak nincsenek a helyükön. Most kellene felkiáltani, hogy Uram, a férfi paráznaságot én nem éltetem, nem használom azt a férfit, aki rá van szorulva, mert sokszor erről szól, a nő használja a férfit, férfi paráznaság. Mert valami hatalmi jogköre van, valami nem csak varázslása van, hanem olyan ma már szükséges eszköze, ami régen elképzelhetetlen volt szinte, hogy egy nőnek a lakásába beköltözön egy férfi, hiszen más volt. Ezt mind a sátán szépen fölgörgette, átfordította ellenkező irányba, hogy ma a férfiak rászorulnak a nőkre. Vajon mikor és hogyan tudunk visszaállni erre, hogy ne szoruljon a férfi rá a nőre, mert akkor adásvételi viszonyban paráznaságban élnek, és prostitúció a házasság, és bármennyire szépnek tűnik. Hogy tudunk visszaállni? Ebben a lehetetlen helyzetben, amikor a világban ma már nem csak egyenjogúságról van szó, hanem lassan már férfi védelemről kell beszélni. Hogy tudunk visszaállni? Itt csak Krisztusban lehet visszaállni, hogy igenis, fölkiáltok, hogy megtaláltuk a szövetségkönyvét, de a szövetségtörvényben megtaláltuk a törvényeket is. Megtaláltuk a nőkre, férfiakra vonatkozó törvényeket, rendelkezéseket, isteni utasításokat. És ha ezt ketten közösen tesszük, akkor nincs uralkodás, hanem szabad mind a kettő egységében, szabad és békességben élnek tovább, mert Isten rendjében élni békesség. Ezért egyetlen lehetőség van. Mindenkinek meg kell találni a szövetségkönyvét. Mindenkinek meg kell hallgatni a felolvasott szövetségkönyvét, amit tett ebben a korban a király is, felolvasta mindenkinek, aki. aki értette, aki ott volt, mindenkit összehívott. Mindenkinek el kellene mondani, hogy van egy új szövetség, és az új szövetség nem azt jelenti, hogy megúsztad az életed, hanem arról szól, hogy az új szövetség az nem más, mint ember és Isten között kötött szövetségnek a ténye, aminek feltételei vannak, mert Isten a birtokosod és az uralkodó maga az ő fia, Jesuá Masiá. Megtaláltad az életed értelmét, megtaláltad az életed formáját, milyen úton kell menni, milyen módon kell menni, mindent megtaláltál. Ezt a mindent rombolta szét a sátán. Ma azért él az emberiség tömkelege és a többsége, hogy túlélje önmagát. Sikerül is neki néhány évtized alatt, élve meghalnia. És Isten életet akar adni. És most kellene beszélni mindenkinek, itt van Isten szövetsége. Itt van a feladatod, itt van az ígéreted, itt van Istennek a bizonsága, itt van az íge a tied. Testélet, Isten ennyire szeretett, hogy testélet úgy adta. Annyira szeretett, hogy adott szabadítás, kegyelmet, adott megváltást, hogy mindezt meg tud élni. Erről kéne beszélni most. Nem jajgatni nagypénteken, hogy ide görgetjük, meg oda görgetjük a követ, meg ja Istenem, siratni az emberített Krisztust. Ezt kellene kiabálnunk, megtaláltuk a törvényt. És amíg ez nem történik meg, addig nem történik semmi. Addig lesznek nőuralmak, ami képezi a nőuralom eszköze annak, hogy kialakulhasson. Nem csak az Ödipusz komplexus, hanem kialakuljon a férfiaknak az elparáználkodása, elaljasulása is, még szinte kényszerből vagy önként is, úgy, ahogy van, eladják magukat. Eladják magukat. Egymásnak is, és a nőknek is. Ugye mennyire kellene ezt rendezni? Ugye mennyire kellene, hogyha valaki megtalálja a szövetség könyvét, akkor ebben a jelen helyzetben is azt mondani, hogy amit én kaptam, az nem az enyém, hanem Istené, és így nem használhatom ellened az ingatlanomat. És amit én kaptam, az Istené, és én ezzel nem uralkodhatok fölötted, ha több pénzem van. És egymás mellett így lesz szabadságba lenni, hogy minden Istené, és így nincs adásvételre lehetőség. Én az övé vagyok, én is az övé vagyok, én nem vagyok eladó. Nem vagyok eladó sorban levő, elparáználkodó himringyó. Nem lehetek az, mert én már az övé vagyok. És ha az ember ilyen állapotban van, akkor is újra fel kell kiáltani, és háladással megtaláltuk a szövetség könyvét, ami szabad embereknek szól. Megtaláltuk benne a törvényt, ami szabaddá tesz, mert megítélés kegyelmet ad. És így megkaphatjuk azt a lehetőséget, hogy egy házasság normálisan működik Isten szerint, megkapjuk azt a lehetőséget, hogy egy közösség úgy működik, hogy nem nő uralom van, hanem Isten rendjében a sorrend nem változik, ahogy van is, hogy Isten adja az ő fiának, az ő fia adja a férfinek, a férfi adja a nőnek, a nő adja a gyermeknek, és a sorozat, a betakarás sorozata is, mert Isten így rendelte csak azért. Ez a rend, ez ma nagyon hiányzik. Miért? Mert a húsvét sem működik. Azért, mert maga a Peszach sem működik. Se a zsidó, se a keresztény húsvét nem működik. Mert föl kellene kiáltani mindkét népnek, a zsidó népnek épp úgy, mint Krisztus testében levőknek. Megtaláltuk a törvényt. Megtaláltuk. Mert Isten tényleg ilyen szeretettel van irányunkban. Mi mást keresünk. Elmegyünk a templomba húsvétkor, mert meg akarom nézni a szomszédot, meg a régi gyerekkori ismerősömet, osztálytársamat, ő is ott veszít XYZ templomokban, milyen jól vagyunk, virágoznak a fák, tavaszi levegő van, csicseregnek a békák, akarom mondani a madarak, és sok minden szépség van, és bár csak akkor megszólalna valaki, tudod miért jöttél? Mert van Istennek egy törvénye, és van egy szövetségkönyve, és most azt veszem elő. Nem a te érzelmeidnek és a te szokásaidnak akarok most beszélni. És én valóban kívánnám ezt, hogy a Bibliát is úgy vegyük a kezünkbe, Ne azt keressük, hogy hogy üthessem agyon valakit, vagy védekezhessek valaki ellen, mit mond a Biblia, hanem úgy találjunk rá a Biblia kinyitott oldalainak a tartalmára, a üzenetére, hogy a válaszunk egy felkiáltás legyen. Megtaláltam a szövetség könyvét. Ez a Biblia nem fegyver, ez a szövetség könyve. Ez a Biblia nem egymás ellen készített fegyver, bár azt tettük sokszor, hanem Isten szavának, a igényének, akaratának, szeretetének és mindenségének a kifejezője. Ez a szövetség könyve. Ebben található az a szövetség, amire kellene beszélni. Nem arról, hogy hogy kell viselkedni, meg etikusan, morálisan, erkölcsösen élni, hanem arról, hogy van egy szövetség, amelyik megadja azt az etikát, morált és erkölcsöt, ami nem más, mint Isten akarata. Talán ez kellene. Ezt kellene megértenünk, hogy a szövetség megtalálása a húsvét üzenete, és a szövetség megtalálásának a folytatása takarítás. Takarítás, mert helyre kell állni a templomnak. A szövetség könyvének a megtalálása talán mondhatnám úgy, megérteni nagypénteknek az üzenetét, és a takarítás befejeződik akkor, amikor a király a trónjára áll, ül, amikor a főpap szolgál, a templom elindul. Húsvét előtt, nagypénteken, talán a legnagyobb ünnepnek kellene lenni. Megtaláltuk a szövetség könyvét. De akkor már folytatódjék azzal, hogy a feltámadás valós legyen, a király éljen, a király uralkodjon, de a nagypéntek és az uralkodás a trónra lépés között bálványokat kifele, lebontani a magaslatokat, nem imádunk senkit, nem nézünk föl senkire, hiszen a magaslatok ennyit jelentenek, hogy mindenhol volt egy domb és azon egy bálványisten, szépen síkra lepucolni őket, ugye a Jézsaiásban olvassuk, készítsétek az Úrnak útját, és amikor húsvéthez elérkeztük, akkor ne csak virágvasárnap legyen hozsannával, hanem a feltámadás legyen egy olyan örömteli felkiáltás, trónra lépett. Győzött, és trónra lépett. De csak akkor tudjuk megélni ezt, ha tudjuk, hogy miért történt. Mert a szövetség az emberiséggel, Istennel megmaradt. Az a Noé szövetség nem szűnt meg, hanem kibővült. Az a Szinai-helyi szövetség már nem csak a zsidóságé, hanem kibővült a golgotai váltságművé által minden egyes élő és születendő emberre, mindenkire. Úgyhogy most már nem csak a zsidóságnak kell felkiáltani, megtaláltuk a szövetség könyvét, hanem nekünk kell, akik ismerjük, mindenkinek elmondani. A szövetség él. És nekünk kell elmondani a szövetség könyvének a tartalmait, és a szövetség könyvének a tartalma folytatódik a törvénnyel, rendelkezésekkel, és minden ami Isten szava. Ennek a király második könyvének, a 23. fejezetének a vége, azonban a 24. versnél folytatom azért Jósiás király, kiveszette Jósiás király az ördöngőseket és titokfejtőket, a teráfokat és bálványokat, és mindazokat az útállatosokat, amelyeket láthattak Júda földjén és Jeruzsálemben, hogy helyreállítsa a törvény beszédét, amelyek megvalának írva a könyvbe, melyet Hilkia pap talált meg az úrházában. Megtalálom a könyvet, tudom, miről szól, mi a tartalma. Utána jön a tisztítás, hogy a könyvnek a szava működjön. Mindaddig, amíg az életünkben ott van, az ördöngősök, a titokfejtők, a szeráfok, a bálványok, mindazok az utalatosságok, amelyek láthattak annak idején Júda földjén és Jeruzsálemben, addig nem tud helyreállni a törvény. Magyarul azért lettek kiírtva, hogy hallják és értsék a törvénynek a szavait. A könyv még kevés. Az még kevés, hogy tudom, hogy van egy szövetség Istennek Krisztus által, jön a tisztítás, hogy meg is értsem az ő szavát. Miért? Mert ha van egy szeráf, egy házi bálványom, akkor arra fogok figyelni, és nem Istenre. És ha én titkokat akarok fejteni, akkor nem fogom hallani Isten szavát, hogy mit ad nekem útravalóként. Tehát a felolvasott sorrend ma is érvényes. Értsük ki, a titokkeresést, nincsenek isteni titkok. Krisztus halála után váltságban vette, nincs titok. Egyetlen egy titok volt. Az, hogy ő az fiát adta. A többi nem volt titok. Nincsen. Nincs titokfejtés, hogy mit, hogyan. De van hallás, és van a kijelentett igénynek az ismerete. Isten is igényének az ismerete, és a Szent Szellem vezetése éppen elegendő. Nincs szükségem okos tojásokra. Nincs szükségem a magammal vitatkozó, okoskodó farizeus, vagy akármilyen szellemiségre. Nincs. Tudom, és szeretném megismerni, hogy még jobban tudjam, és engedelmesen kész vagyok az ő hangját hallani. De a hangját csak akkor tudom hallani, hogyha mindenféle egyéb titok, magyarázónak és egyének a hangját nem hallom. Ki kell írtani. Ki kell írtani a titokfejtőket, és ezt is folytathatnám, hogy számtalan olyan van, mint a titokfejtők ma is. Nem megszámolhatatlan például, hogy hányan foglalkoznak a jövő évben esedékes világvégével, és az ilyen titkokkal, meg az olyan titkokkal. Az ember egy ideig mosolyog, de utána azt mondja, hogy Uram, azért csak behallatszik ám ez. Ha nekem nem is, de a világnak behallatszik. És nem téged fognak keresni, hanem 2012-ben mindenki pucol, hogy hol lehet elbújni a világ végéről. Vagy pont úgy lesz, hogy olyan mindegy már, és nem akar még megtérni sem, mert most már mindegy minden. Vagy nem fog családot alapítani, mert itt a világ vége, és törvénytelenség tömkelegét teszi, bármennyit lehetne felsorolni ebben. Hány, de hány ilyen van, akár keresztény bőrben is, keresztény színekbe játszva, vagy akár zsidó színekbe, bármilyen vallásos jelmezben. Ezeket ki kell írtani. És hogy a ki lett írtva, először magunkból kell. Magunkból kell kiírtani. Az ördöngőséget, a titokfejtést, olvassuk el ezt a bibliai mondatot saját magunk, hogy ezek közül vaj melyik van bennünk. Mert mi annyira szeretjük a titkokat, hogyha a médiát kinyitjuk, a televíziót, akár minden a titkok vannak, és a extra dolgok. És az ember sokszor mosolyog, mert annyira nem extra, mert vagy nincs, vagy olyan könnyen magyarázható a legtöbb. Hogy csak ki van nagyítva, és ki van színezve, hogy valami nagynak és titokzatosnak tűnjék. Isten az egész világnak, egész emberiségnek olyan egyszerűen megadta a világ működését és az életének a működését. Miért kell itt az álomvilágba élni, és miért kell az álomvilágot megfejteni? Miért kell titkokat keresni? A valóságban kell élni. Mert aki megszünteti a bálványok működését, aki valóban szabad ember, az nem egy álomvilágba él, hanem nagyon racionálisan, reálisan látja az életét. Ez természetesen engedelmességbe kell lenni, hogy elfogadom. És amikor ez megtörténik, abban a pillanatban elmondhatjuk azt, amit itt ez a bibliai rész is ír. Nem volt hasonló király ő előtte, és nem volt még ilyen ünnepse, mint a későbbi versekben lehet olvasni. Ilyen pászka ünnep nem volt, és nem is lesz. Miért? Minden tiszta volt. És akkor el lehet mondani, hogy amikor Isten elé megy két ember, akkor ezt a pászka ünnepnek és ennek az állapotnak a szépségét érezheti. Megtisztultunk. Tudjuk, mit akarunk. Mert tudjuk, hogy ő mit akar velünk. Tudjuk, hogy az a szövetség, amit kötünk, ez nem a mi szövetség. Ez nem egy egyházi szövetség, nem két embernek az üzleti szövetsége, meg nem nekem megbékélésem a világgal személy szerint, hanem tudom, hogy Isten mit akar velem, velünk és a többiekkel is, mint Krisztus testével. Tudom-e, hogy a szövetség meg ismerése, megtalálása alap, melyet tisztulásnak kell, hogy kövesse. Mert a szövetségnek ezután mutatja meg Isten a rendeleteit, a szavait, hogy hogyan tovább. Sokan csak virtuális kereszténységet élnek, mert tudják, hogy van szövetség. Meg is emlékeznek róla. De nem történik meg a bálványok kiirtása. Nem történik meg a férfi paráznaságnak a megszűnése. Nem történik mindaz meg, ami ebben a bibliai részben van. Számomra azért kedves az a bibliai rész, mert a zsidóságban ezt olvastam a Pészáknak a második napján. De annyira új szövetségű, hogy nekünk szól. Annyira a keresztény húsvét előtti üzenet. Van szövetségkönyve. Ott pecsételtetett meg annál a széder este, amit mi utolsó vacsoraként emlékezünk és hívjuk. Emlékezel-e arra, mi történt ott, amikor felemelte a poharat? Íme a szövetség. Ez neked mit jelent? Ugyanaz, mint ezeknél az ősidőkben élő embereknél? Hogy egy öröm, megtaláltuk a szövetséget Istennel. Isten és ember között kötött dekrétumot, szövetségkönyvét találtuk meg. Nagy péntek, ez a pillanat. És innen lehet tovább menni, hogy a feltámadott Krisztus királyként már vezessen, adja a királyi utasításokat, és mindent, amit a királytól lehet kapni. Ő ezt akarja adni. De a mi feladatunk mindezeket kiirtani. A férfi paráznaság tényébe pedig sokat kellene beszélni, mert a férfiak helyreállása nélkül ez nem megy. Azonban férfiak helyreállása annyit jelent, hogy a nőknek el kell fogadni a férfiakat, és segíteni kell a férfiak helyreállását és a férfiaknak az identitásában a megtalálását. Véget kell vetni a mamáskodó feleségeknek, az uralmának, az Ödipusz komplexusnak, mert amikor egy férfi anyaként tiszteli, vagy az anyjába szerelmetes, annak sose lesz a fia már férfi, mert nem tudja megtanítani. Férfiként, férfire. El kell fogadni a férfit, hogy a helyére álljon. El kell fogadni, és ebben a nagy egyenjogúsági harcban a férfiak megölése öngyilkossága volt a házasságoknak és a családnak. Isten pedig ebben gondolkodik, mindig is házasságpárti, mindig is ebben az értelemben gondolkodik, hogy ezért is van a szövetség könyve, hogy a házasságokra vonatkozzon. Mert férfi paráznák, törvényszegűek, sőt, súlyosan benne vannak. Én úgy gondolom, végig kellene gondolni a paráznaság gondolatát is, hogy nekem mi hasznom van azzal, hogy valakivel közös ülök, és ez nem csak testileg gondolkodom, hanem lelki, szellemi értelemben. Isten szabad embereket akar. Házasságon belül, családon belül, közösségen belül, és mindenkinek megadta, eleve, elrendelte a feladatát, ebben az identitásával kezdte. Férfi-női identitás, aminek a kialakításában szolgálhatunk a gyermekeink felé is. És ha ez működik, akkor folytatódhat a széder este is, ahol a fiam macesz teszik, és már tanulja azt, hogy mi történt akkor, amikor kivonulás volt. Már most az identitására kell nevelni, már most tanítani kell neki, de ez meg kell élni először, hogy a feleségem nő, feleség, asszony, és meg kell élni, hogy én nem a mama kedvenc kisfia vagyok, meg kell élnem, hogy a feleségemet nem mamának hívom, meg anyucinak, hanem feleségemnek. Feleség. Szép a magyar nyelv, pontosan a fele. Annak, amit kaptunk. Én úgy gondolom, ebben a történetben is, nem csak a Pesach szépségét, Isten előtti ünneplésnek a szépségét mutatja meg a Biblia, hanem hatalmas távlatokat és lehetőségeket nyit meg azzal, hogy egy szóval, egy mondattal megérthetjük ennek a lényegét. Megtaláltuk a szövetség könyvét. Megtalálhatod a gyülekezetet, megtalálhatod a pásztort, megtalálhatod a fülednek szóló akármilyen üzenetet, történelmi vagy akár jó előadást, jó emberi, elvtársi, baráti, nem tudom, bajtársi kapcsolatokat. Én hiszem azt, hogy Isten nem változik, és amikor ezeket keresed, fog hozzád is szólni, hogy bár ezeket keresed, ott egy könyv, és ennek két aláírója van. Isten, és egy pecsételt megpecsételője van, Krisztus vére. És te. A zsidó nép aláírta a Sinai hegynél ezt a szövetséget. A többi nemzetnek lehetősége van aláírni. Ez egy egyoldalú aláírással, Isten aláírásával felkínál szövetségkönyve, rajta a vér, a pecsét, és a kezedben ott a toll, a szádon ott az igen, és az igen lehet örömteli felkiáltás. Megtaláltuk. Megtaláltuk a szövetségkönyvét. Legyen ez most sétfor egy nagy felkiáltás. Megtaláltuk az egész hívő élet lényegét, az egész ember életét, az egész emberi életnek a lényegét és Isten szerinti akaratát megtaláltuk. Egy gyülekezett emberet keres meg mindenféle testi-lelki kívánságokat, hanem egyszer állj meg, és a testi és a lelki kívánságok fölött egyszer hadd törjön ki belőled az öröm, megtaláltuk a szövetségkönyvét. Én most ezt kívánom.